MHz-es, ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot, a miniszterelnök erről maga számolt be a Facebook oldalán. A 12 pontból álló javaslat fő pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése is szerepel. A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a kúria és az OBH elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése. Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel. Az országgyűlés elé kerülő jogszabálymódosítás értelmében adómentes lesz a gyermekenként járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, amelyet végrehajtás alá sem lehet vonni. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint mintegy 400 ezer gyermek után jár majd a támogatás, amelynek célja, hogy mérsékelje az iskolakezdéssel járó kiadásokat a rászoruló családok számára. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a rászoruló családok iskolás gyermekei 100-100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak, amely tehát mintegy 400 ezer gyermeket érinthet. Az összeg felét augusztus végéig utalják, a második részletet pedig novemberben iskolai kiadásokra felhasználható utalványként kapják meg a jogosultak. A Fidesz bírálta a kormányfőt, állítva, hogy Magyar Péter megszegte kampányígéreteit és becsapta a magyar családokat. Az ellenzéki párt szerint a kampány idején még 700 ezer gyermek számára ígért 100-100 ezer forintos támogatást a kormányfő, de így csak mintegy 400 ezerre juthatnak hozzá. A Fidesz kifogásolja a folyósítás ütemezését is, mivel a jogosultak augusztusban csak az összeg felét kapják meg. Magyar Péter erre is reagált, elmondása szerint a Fidesz idején támogatott nulla gyermeknél lesz pont 400 ezerrel több. Kínai utasszállító repülőgép miatt riasztották a román-magyar határhoz a NATO légvédelmet, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. A Hongkong és London között közlekedő járat még a román légtérben tartózkodva nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással, ismertette Ruszin Szendi Romulus. A helyzet tisztázásakor a Gripenek visszatértek a földre. Három úgynevezett fekete hétvége miatt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az ORFK, miután júniusban 18 halálos közúti balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség szerint a hőség, a figyelmetlenség és a szabályszegések együtt vezettek a tragédiákhoz, ezért a nyári szezonban fokozott ellenőrzésekre és célzott rendőri intézkedésekre kell számítani. A hatóságok a biztonsági öv használatára, az ittas vezetés elkerülésére és a türelmesebb közlekedése is kiemelten felhívják a figyelmet. Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány elindítja a Kánikula programot, amelynek keretében 200 ebrendészeti telepet és állatmenhelyet látnak el árnyékolóból, kutyamedencéből és itatótálakból álló egységcsomagokkal egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László szerint a rendkívüli nyári hőség tette szükségessé, hogy célzottan segítsék a védtelen állatok hűsítésének lehetőségét. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorpnál a tűzvédelmi hatóság, miután több súlyos szabálytalanságot is találtak. A kínai akkumulátorgyár fóliagyártása vonatkozó engedélyét környezetszennyezés miatt már a múlt héten felfüggesztették. A szakminiszter és a város kármentesítés után távozásra szólította fel a céget. A lengyel miniszterelnök szerint a következő hónapok kritikusak lehetnek az Oroszország felől érkező fenyegetés szempontjából, ezért Varsó több lehetséges forgatókönyvre is felkészül. Donald Tusk azt követően nyilatkozott, hogy sajtóértesülések szerint az amerikai hírszerzés figyelmeztette Lengyelországot, Moszkva fegyveres provokációt tervezhet, hogy próbára tegye a NATO elszántságát. Az ukrán elnök megerősítette, hogy csapásokat mértek Oroszország leningrádi területére. Ukrajna védelmi erői csapást mértek a szentpétervári kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termelt Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely egy fontos katonai célpont, emelte ki Volodymyr Zelenszky. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időszakosan megnövekedhet a felhőzet és zápor kialakulhat. Élénk, néhol erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 9 és 14 fok között, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátra Verebély Szentkúton az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. A programot dr. Novák István delegált rektor helyettes vezette. Az előadások témái között szerepelt a rossz jelenléte a világban, Szent Péter és Pál főapostolok példája, valamint a világi apostolkodás, mint keresztény küldetés. Ez utóbbi témáról Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán tartott előadást.
Mindkét apostol példakép számunkra, egész keresztény életünkben. Érdemes szerintem kiemelni, akár hogyha különbözzük Péter apostolnak azt a fajta nyitottságát az Isten felé, az Úr Jézus felé, aki bár egyszerű életből jön halászemberként, és bár sokszor vétkezik, bűnözik, akár gondolván arra, hogy megtagadta az Úr Jézus Krisztus, mégis oda tudott hajolni újra ő feléje, és megtörténik a megbocsátás, megtörténik a megtérés. Pál apostolnál pedig az a tudatos építkezése, amelyeket az egyházközségekben, azokban a helyszíneken, településeken végez, ahol megalapítja az adott keresztény közösségeket, azért ez számunkra is példaadó, hogy maradandót tudjunk alkotni keresztény értelembe, és mi is el tudjuk hinteni az igének a magvait, ha nem is közösségekben, hanem legalább az emberi szívekben, és ez úgy gondolom nagyon fontos.
Ugye most az informatikai osztályról, arról a területről érkeztek a dolgozók, teljesen más világ, ha lehet így mondani, a digitális világ. Hogyan lehet ezt összekapcsolni az apostolkodással?
Érdekes helyzet alakult ki én számomra is, hiszen még sosem dolgoztam olyan területen, így lelki gyakorlat terén, ahol informatikai alkalmazottak, illetve oktatók vannak. Nyilván nagyon fontos azt észrevenniük, hogy mind a mellett, hogy az informatika terén próbálják megélni az életük mindennapját, azért a számítás technika mögött is, illetve az ő életük mögött is ott van az az Isten, aki olykor kiszámíthatatlan dolgokon keresztül vezeti az ő életüket is, meg hát mindannyiunk életét, és valahogy a számítás mellett tudjanak olykor a számíthatatlan dolgokra is rátekinteni, és úgy valahogy átadni az életüket annak az Istennek, aki nagyon jól tudja, hogy mik miért történnek, és nem mindig azt várjuk, illetve nem mindig azt kövessük, amit olykor mi akarunk, amelyeket mi számítunk, és saját magunknak engedjük meg az Istennek, hogy ő is tudja irányítani az életünket.
És talán el is hangzott az előadásban ez a párhuzam, hogy hát ha valami, akkor a informatika, a számítástechnika az egy nagyon roppant változó világ, és ugye emellett ott van a változatlan és az örök.
Igen, így van, ez a változatlan örök az, amely felé törekednünk kell, és úgy gondolom, hogy meg kell találnunk ezt az örök értékrendet is a szívünkben, a lelkünkben, e felé kell haladnunk, hogyha azokra a dolgokra próbálunk alapozni, amelyek úgymond mullandóak, és amik a világból vannak egy ideig, óráig, egy bizonyos időszakig ezek teljesen jók és alkalmasak, de aztán, amikor ezek megszűnnek, ott jön az üresség, ott jön a kétségbeesés, hogy most akkor ezután mi lesz. Az örök változatlan, aki számunkra az Isten, az bizony nem változik, az bizony mindig elérhető számunkra, ezt kell megtalálnunk, és egy lelki gyakorlat erre nagyon alkalmas terep.
A Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnázium diákjai sikeresen teljesítették a Nemzeti Tehetség Program 5 millió forintos támogatásából megvalósult Tehetséges Életre Nevelünk című projektet. Az informatika szakos tanulók a tanév során saját podcast sorozatot indítottak, amelyben sikeres, egykori fájis diákokat interjúvoltak meg a karrierútjukról. A fiatalok professzionális workshopokon sajátították el a kérdezés technikát és a kritikus gondolkodást, majd a gyakorlatban az Egri Szent István Rádió stúdiójában és a debreceni Bűvösvölgyben is kipróbálták magukat. A hazai és a felvidéki utazásokkal, családi nappal, valamint az általános iskolásoknak szóló észpörgető programmal színesített projekt végére 6 egyedi adás és egy látványos bemutatófilm is készült a pályázatnak köszönhetően. A részletekről Kondás Miklós, az intézmény igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
A Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnázium a Nemzeti Tehetségpont programmal kapcsolatosan nyert el egy pályázatot. Ennek a lényege, hogy komplex, élményszerű tehetséggondozást valósít meg az iskolai életünkben, színesebbé, szebbé, tartalmasabbá teszi a iskolában a gyerekek hétköznapjait. Sok-sok programot valósítottunk meg ennek keretében, és ezzel igyekszünk ténylegesen élményszerűvé tenni a gyerekek hétköznapjait. Ez a program, ami a Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnáziumban megvalósult, a Tehetséges Életre Nevelünk címet viseli. Ez a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetségprogramjának támogatásával valósult meg. A támogatás összege 5 millió forint volt.
Milyen programokon vettek részt, és körülbelül hány diákot érintett ez a lehetőség?
Több mint 100 diáknak a közreműködésével, segítésével tudtuk ezt a projektet végigfuttatni. Számos program, most a teljesség igénye nélkül egy rövid felsorolást azért, ha szabad. szülői karrierutak bemutatására került sor, tehát megkerestük azokat a szülőket, akik itt végeztek iskolánkban, és kértük őket számoljanak be arról, hogy hogyan boldogultak az életben. Egy másik program az észpörgető játék, ez egy játékos tehetségfejlesztő program. Itt azért már marketing szempontokat is feszegettünk, mert az általános iskolásokat is bevontuk ebbe a történetbe. Kritikus gondolkodás fejlesztési workshopot is sikerült megvalósítani. Itt Lego foglalkozás is beleillett ebbe a történetbe. Egyetemi közreműködéssel Lego Sumo játékot, illetve drónleptetést, programozható drónok használatát tanulhatták meg, vagy nyerhettek betekintést, inkább azt mondom, ennek a lehetőségnek a használatával a gyerekek. Szakmai kirándulás történt a Egerbe, hál' Istennek a Szent István Rádió stúdiójába is sikerült eljutnunk. Volt egy nagyon szép családi napunk, nagyon sok tanúsággal és nagyon sok élménnyel. Több mint 80 szülő volt jelen, ha jól emlékszem, és tényleg egy színes játékokkal teli történet volt. Nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a szülők is érdeklődtek, hiszen egy átlagszülő nem ismeri a gyerekének az iskolai környezetét, így pedig ők is belettek vonva egy kicsit ebbe a történetbe. Szakmai kirándulás is volt Tőketerebesre, Szlovákiába, a Kassai Görög Katolikus Fenntartásban működő társiskola felé, ottani szakképzést folytató iskolában jártak a gyerekek. Szakmai kirándulás a debreceni Bűvösföldbe, médiaértési és oktatóközpontba, ez is egy színes program volt, és hát volt természetesen projektzáró bemutató az iskolagyűlésen, bemutató filmeket készítettek, podcasteket készítettek, ténylegesen olyan eszközökön, ami a hétköznapi életben azért nincs mindenkinek a környezetében. Hát sok-sok színes program, sok-sok fejlődési lehetőség, sok irányba rá nyitni a figyelmet a korunk technikai és társadalmi megoldásaira. Ez mind ebből a programból támogatható volt.
A gyöngyösi képviselőtestület idén is odaítélte a Gyöngyös Város egészségügyéért kitüntetést azoknak a szakembereknek, akik kiemelkedő munkájukkal szolgálják a helyi közösség egészségét. Az egyik díjazott Víg Dániel, a gyöngyösi mentőállomás munkatársa, aki elhivatottságával és példaértékű helytállásával érdemelte ki az elismerést. A kitüntetés jelentőségéről, a mentőszolgálat mindennapjairól és a hivatás szépségeiről a kitüntetettet Fekete Gábor kérdezte.
Tavaly szeptember 1-e volt, 2025, amikor átvetted a mentőállomásnak a vezetését. Gratulálunk a kitüntetéshez.
Köszönöm szépen.
Nem véletlenül adják ezt. Valahogy értesültél erről. Amikor megtudtad, hogy te vagy, és majd most fogod megkapni, mert még nincs a birtokodban, akkor milyen szívvel fogadtad ezt a jó hírt?
Első körben meglepődve fogadtam, így este 8 óra tájt a polgármester úr felhívott telefonon, hogy első körben ő gratuláljon. És amikor hívott, akkor kicsit meglepődtem, hogy ugyan miért kereshet. Örömmel fogadtam, és igen, nagy tisztelettel, hogy ezt a kitüntetést nekem szánták, nekem adták végül is.
Az, hogy eljutottál idáig, hogy állomásvezető lettél, ezért is tenni kellett. Te mi hozta azt a hivatástudatot, hogy mentősnek menj? Annak idején hány éve csinálod?
Az én pályafutásom 2019. június 1-től indult a mentőszolgálatnál. Akkor úgymond egy évet vártam arra, hogy bekerülhessek a gyöngyösi bajtársi közösségbe, és hát akkor már úgy voltam vele, hogy szinte majdnem, hogy le is tettem volna róla, de egyszer csak felhívott a vezető mentőtiszt, hogy áll-e még az ajánlat, és akkor, hogy van rá lehetőség, hogy tudok csatlakozni. Egy hónapot kellett eltöltenem a OMSZ belső keretein belül egy vizsgával zárult ez a képzés, és utána kivonulóként megkezdhetem a szolgálatot. Majd utána 2019-től fokozatosan, folyamatosan próbáltam szakmailag fejlődni, így elvégeztem az 54-es gyakorló mentőápolói képzést, majd elvégeztem az 5.0 szakápolói képesítést, majd közben Pécsi Tudományegyetem mentőtiszt karán most már lassan végzek vele, záróvizsgám van még hátra, és 2023. október 1-ével pedig indult az OMSZ által egységesített orvosi ügyet az országban. Akkor kaptam egy felkérést ennek a vezetésére. Én ezt kicsit húzakodva, de végül is bizalmat fektettek belém, így mondtam, hogy akkor elvállalom, és akkor mind a mai napig is csinálom.
Itt elsoroltál egy kronológiai idővonalat, szépen bejártad a ranglétrát ahhoz, hogy a tetején legyél. Nem egyszerű biztos a kollégákat koordinálni, de nézzük meg azt, hogyha kiemelkedően azt néznéd, hogy a pályafutásodnak melyek voltak azok a legjelentősebb állomásai, ami tényleg dobott rajtad, vagy meggyőzőbb volt, vagy azt mondta, hogy megerősítette a hivatástudatot, akkor milyen állomásokat jelölnél ki, vagy emelnél ki?
Olyan egy-egy kimondott állomás nincsen, hanem ez folyamatos szakmai bővülést jelent, hiszen idősebbektől nagyon sok mindent tanultam, összevetve azáltal, hogy egyetemre is jártam, így ez mind előrébb vitt. És ugye még azt ne felejtsük el, tavaly egy állomásra vezetés csere kapcsán kerültem ott szóba, hiszen szeptember 1-től állomásvezető lettem, ezt önként elvállaltam, hiszen hogyha már úgy is csinálom a gyöngyösi orvosügyeletet, akkor miért ne csinálhatnám ezt is.
Új vezető állt a Magyar Vörös Kereszt gyöngyösi területi szervezetének élére, ami új feladatokat és új célokat is jelent. Hogyan lehet még több önkéntest és véradót megszólítani? Milyen kihívások várnak a szervezetre, és hogyan lehet közelebb hozni a fiatalokhoz a Vörös Kereszt munkáját? Ezekről hallják Baranyi Ritát, a Magyar Vörös Kereszt gyöngyösi területi szervezetének területi munkatársát.
Miskolcról érkeztem, egy cégnél dolgoztam versenyszférából, és ez egy nagy váltás volt számomra. Költözéssel járt ez a változás, majd megláttam a hirdetését a Vörös Keresztnek, a Vörös Kereszt Facebook oldalán, és beadtam a pályázatomat, és sikeresen felvételt nyertem. Nagyon izgatott vagyok, mivel mindig is szerettem szervezni, és nagyon fontos volt számomra korábban is, a korábbi cégemnél az önkénteskedés, és ott szerveztem a véradásokat, elég sokat, és ott megdupláztam a donorok számát, amiért én ezüst emlékérem díjat kaptam a Magyar Vörös Keresztől 2023-ban, és ez nekem nagy büszkeséggel tölt el. Nagyon pozitívan értékelem az elmúlt időszakot. Nagyon sok helyszínen jártam már, és ismerkedem az emberekkel, a helyi közösségekben lévő víradókkal, és nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy folyamatosan, rendszeresen járnak, illetve nagyon sok most az új első víradó, akiket mindig egy kis ajándékkal meglepünk, és nagyon örülnek neki, hogy tudnak segíteni. Én próbálom, és mondom is nekik nagyon sokan, hogyha fotózkodunk, vagy hogyha fotókat készítünk róluk, hogy mennyire fontos az, hogy lássák az ismerőseik, hogy ők is mernek tenni azért, hogy vért tudjanak adni, és hogy ezáltal sokat tudjanak segíteni. Nagy szeretettel várom az üzeneteket a Magyar Vörös Kereszt, a gyöngyösi területi szervezete Facebook oldalon. Hogyha üzenetet írnak nekem, akkor én azokkal válaszolni fogok, egyeztetünk egy időpontot, és akkor utána továbbiakban mehet a dolog. Plakátokat víradásokra, hogyha megyünk településekre, esetleg azokban segítenek, adományokat gyűjteni, azokat kiosztani esetleg, tehát ezeket azonnal lehet velük, és a továbbiakban pedig ezeket megbeszéljük személyesen.
Történelmi emlékhelyén nyilvánítatná a felső vadászi Rákóczi kastélyt a Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, mivel a 16. században épült erődített várkastély viharos múltja ellenére ma is áll. Az épületet 1567-ben Hasszán temesvári pasa csapatai megostromolták és felgyújtották, majd a II. Rákóczi Ferenctől elkobzott birtokot később a báró Meskó, az 1800-as évek elejétől pedig a gróf Vaj család birtokolta. A kastély a folyamatos bővítések után az 1860-as átépítés során kapta meg a mai napig látható második szintjét és jellegzetes romantikus stílusát. A civil szervezet szerint pedig ez a gazdag történelmi örökség indokolja a hivatalos elismerést. A részletekről Várhelyi Krisztina, az Éltető Lélek Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
Ezt különféle törvények, jogszabályok szabályozzák, hogy mi ennek a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy tehát itt olyan tárgyi történelmi emlékek vannak, és műemléképületek, hogy ez mindenféleképpen alkalmas lenne arra, hogy történelmi emlékhely legyen. Most, amikor én ezt kigondoltam, vagy hát ugye most meg ráadásul 350 éves Rákóczi évforduló van, születésének 350. évfordulója, tehát nyilván kellene valami olyan nagy jelentőségű dolgot csinálni, előkészíteni, ami ezt a dátumot is, a 350 éves dátumot is megörökíti, és a településnek is nagyon jót tenne. Gazdasági, turisztikai szempontból, a fejlődése szempontjából. És szakértőket kértem fel, hogy lehetne ezt elindítani, mi a módja. Kértem egy műemlékfelügyelőt, Mándoki Józsefet, hogy vizsgálja meg ezeket a műemlékeket, készítsen egy reális leltárt róla. Kértem hát természetesen Gyulai Évát, a történelmi háttér, beszéltünk a polgármesterrel, Dobos Sárát kértem meg, mint tájépítő mérnököt, hogy az egészről egy kép alakuljon ki, és így összességében kialakult az a kép, hogy nagyon is alkalmas ez a település arra, hogy történelmi emlékhely legyen, ami tulajdonképpen a település fejlődését elindíthatná. Én nekem erre már van egy pár ötletem, hogy milyen irányokba lehetne menni. Ugye Felsővadász királyi birtok volt, és annak idején ő 1200-as években a vadászokat telepítette ide a király, tehát nyilván, hogy nem véletlenül, itt nyilván olyan vadászterület van, amivel érdemes foglalkozni. Az már vadgazdálkodást jelent, az már feladatot jelent, munkaerő vonzása van, vagy ugye itt van a vadászpatak, ami egy hatalmas nagy vízgyűjtő területe van. Tudjuk, hogy milyenek a mai viszonyok, a kiszáradás és a vízgazdálkodás, hogy milyen fontos. Itt laktunk, a vadászpatak kiöntött, elöntötte a házunkat, tehát időnként olyan vízhozama van, hogy azt érdemes lenne felfogni, felhasználni, locsonásra felhasználni, mezőgazdasági célra hasznosítani, ami a mezőgazdaságnak adna egy olyan lehetőséget, hogy jobb gazdálkodás lenne, tehát az is egy munkaerő lehetőség, az is az embereknek jövedelmet jelentene. Ahhoz, hogy egy ilyen megszülethessen, például egy történelmi emlékhely, ugye ezt kezdeményezheti egy polgármester, kezdeményezheti képviselőtestület, vagy kezdeményezheti egyház, civil szervezet. Én úgy gondolom, hogy ennek a körnek össze kellene fogni, összedugni a fejét, hogy na találjunk ki, vannak ilyen háttéranyagok, tanulmányok, nagyon értékes tanulmányok vannak. Vannak alapján össze lehetne állítani és elindítani ezt a folyamatot, ami ugye nem áll meg itt ennyiben, hanem ez egy országos szintre emelkedik, különböző szervezete értékelik, és utána az országgyűlés hagyja jobbá, és bekerülhet ebbe a listába, hogy történelmi emlékhely. Akkor lehet egy szobrot készíteni, lehet megemlékezéseket tartani, tehát utána már ez egy olyan vonzerőt jelentene, ami a gazdasági fellendüléshez is hozzájárulhat. És ugye itt azért ez egy végeken levő vidék, nagyon nehéz körülmények között élnek itt az emberek, tehát minden egyes munkahely itt nagyon sokat számít, tehát érdemes gazdasági szempontból is ránézni erre a történelmi emlékhelyre.
Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. A szövetség munkatársai több szakaszon is módosították az útvonalakat. A Cserépfáralja és a Dobirét között ezentúl a piros keresztjelzést kell követni, amely így közvetlenül csatlakozik a Hórvölgyébe vezető, már meglévő piros keresztúthoz. A szakemberek a Bükki Szárhegy térségében is átalakították a hálózatot. Kurislán és Szelce puszta között pedig egy érdekes jelzéscserét hajtottak végre. Ezzel párhuzamosan a sátoraljaújhelyi Szárhegy környékén is komoly változások léptek életbe. A Sárospatakot Eperjessel összekötő nemzetközi piros sáv útvonala a korábbi aszfaltútról átkerült a Magyar Kálváriára, így ezentúl közvetlenül az Összetartozás hídjának bejáratához vezeti a túrázókat. A fejlesztések részleteiről most Makár Richárdot, a Megyei Szövetség elnökségi tagját hallják.
Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szomolya között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a sárgasáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépvár aljáról a buszmegállóból, a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárga sávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros kereszt jelzésbe csatlakozik, amely piros kereszt jelzés a Horvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, ezt se amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az Összetartozás hídja, és így az sem maradhat turista út nélkül. Így a közelben levő piros sáv turistaút, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a Összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy rom jelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék rom jelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni. És a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Akteleki karszton, mégpedig a Jósvalfő melletti Kurislántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magán állt a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Így szó mikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok. Ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Önfejlesztő körök a felsőoktatásban, később magyar szakkollégiumok, majd Kepes György szakkollégium. A Fecseg a Kepes legújabb adásában Vályi Vivien kollégiumi tag, és Sarkadi Bíborka elnök a Kepes történetét, múltját és alakulását mutatták be Zubek Ádám bent lakótaggal. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ünnepélyes keretek között vették át tanúsítványaikat a Senior Akadémia hallgatói az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A program záró eseménye nem csak az egész tanéves munka elismeréséről szólt, hanem a közösségépítés, az élethosszig tartó tanulás és az aktív időskor ünnepe is volt. A rendezvényen dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált rektor helyettese mondott köszöntőt, amelyben hangsúlyozta, a folyamatos tanulás a szellemi frissesség megőrzésének és a közösséghez tartozásnak a jelentőségét. A tanúsítványokat dr. Novák István atya és dr. Dolhai Lajos atya, az Egri Hittudományi Főiskola rektora adta át a résztvevőknek. Az idei tanévben összesen 142 hallgató szerzett tanúsítványt. A résztvevők korosztálynak sokszínűségét jól mutatja, hogy a legfiatalabb hallgató 55, míg a legidősebb 86 éves volt. A Senior Akadémia ezúttal is változatos és gyakorlatorientált kurzusokat kínált az érdeklődők számára. A résztvevők olyan témákban mélyíthették el tudásukat, mint a közösség, házasság, digitális világ, a senior gerinctorna, a senior tánc, a tudatos táplálkozás és okos konyhai praktikák, valamint a történetmesélés és mesealkotás. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Megnyílt az Egri Öltögető Hímzőszakkör évadzáró kiállítása a Tittel Pál könyvtárban június 18-án az Ezek is mi vagyunk kiállítás sorozathoz kapcsolódva. Török János, a Palocföldi Népi Iparművészek Egyesületének elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott: hagyományainkat nem csak megőrizni kell, hanem benne élni minden nap. Majd Verebélyi Balázs, az Egri Öltögető Hímzőszakkör vezetője szólt a jelenlévőkhöz, aki elmondta, a kiállított használati tárgyak és lakástextíliák szeptembertől májusig készültek széki hímzéssel, a következő évben pedig a matyó mintákat fogják elsajátítani. A három év alatt a jelenleg 14 tagú csapat már jól összeszokott, a fejlődés pedig folyamatos. A kiállítás július 31-ig látogatható a Tittel Pál könyvtár 214-es termében. Június 20-án éjszaka ismét benépesültek a Tittel Pál könyvtár termei és a csillagvizsgáló tornya a múzeumok éjszakája alkalmából. A kisebb korosztályt kézműves foglalkozással, csillámtetoválással és micimackó kuckója fotósarokkal várták, továbbá a gyerekek és a felnőttek körében is hatalmas népszerűségnek örvendő kisállatsimogató, egzotikus állatokkal. A barokkori cserépkályhák és a barokk freskó festészet remekei programra is nagy érdeklődés mutatkozott, hiszen ezek a programok csak ezen az éjszakán látogathatóak. Nagy sikerrel zárult a múzeumok éjszakája az EKKE csillagvizsgáló és tudományos élményközpontjában is, ahol este 6 órától változatos programok várták az érdeklődőket. Az egyetem híreit Rapi Alexandrától hallották.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ez itt a harmadik adásunk, és én Bibarka vagyok.
Én pedig Vivien. És van nálunk egy eléggé special vendég, aki Zubek Ádám.
Sziasztok.
Mutatkozz be, légy, ki vagy? Hogy itt vagy?
elég régi bentlakó tagja vagyok a Kepesnek. Ez pontosan 2022 februárja óta vagyok, még az előző képzésemben kezdtem, a mozgóképes képzésben, és ugye most a tanárin is folytatom a tevékenységemet a Kepesben, úgyhogy az alatt már nagyon sok mindent csináltam, kulturális programot szerveztem, folyosómozikat szerveztem, úgyhogy nagyjából így röviden, gyorsan ennyi.
Örülünk, hogy itt vagy, és ma Ádámmal a szakkollégiumoknak a történelméről fogunk beszélgetni, hogy hogyan alakultak ki, mi volt a múltban a jelentőségük, és a mai napban ez hogy változott át, milyen közös tevékenységei vannak az országban a szakkollégiumoknak, és mi magunk a Kepes hogy alakultunk, és erről fogunk kicsit diskurálni. Haladjunk is vissza, hogy mik voltak az első kezdeményezések és a hasonló önkörű fejlesztő mozgalmak vagy intézmények így az egyetemek körül. Miről hallottatok?
Hát ugye először is külföldre kell tekinteni. Magyarországon sokkal később szerveződtek az egyetemeken ilyen körök. Először is az Oxfordi Egyetem az, ami egy példaként mutatott az ilyen önszerveződő körök esetében, majd az összes többi országnak is ott voltak ilyen.
Ez Angliából indul ki, nem?
Így van.
A 12. században ott, ahogy az egyetemet létrehozták, utána egyből szerettek volna ilyen adatgyűjtő, meg ismeretterjesztő kis sajátságos kört létrehozni a motiváltabb hallgatók. És ez szépen folytatódott, míg a franciák.
Így van, ami számunkra már sokkal relevánsabb és sokkal fontosabb az a francia intézmény, ami majd az egyik első ilyen szakkollégiumi, itthoni szakkollégiumi elődnek az Eötvös József kollégiumnak az hát ilyen példája, sőt konkrétan példája, mivel arról lett mintázva, ez még a napóleoni időkben, 1795-ben, igen, már pontosan 100 évvel az Eötvös József kollégium előtt alapult. Ennek a nevét azt megkérem, hogy a Bíborka mondja ki, mert hát ha francia
kérdése. Ők voltak a Grand École Supérieurök.
Így van, és ez az, ami úgy majd az Eötvös József kollégiumnak is megadja az alapját. És hát nagyon sok mindent át is vettek az Eötvös kollégiumnak a megalapítói. Itt alapvetően ugye az 1895-ben alapult, és alapvetően az volt a céljuk, hogy az egyetemi oktatást azt kiegészítsék, sokkal több rétű tudásuk alakuljon, illetve ez a tanárképzéshez kapcsolódik, és az volt emellett a céljuk, hogy az oktatási rendszert azt próbálják megreformálni, és hát nyilvánvalóan jobbá tenni. És itt a kollégiumnak a vezetői tagjai, ugye ebben nagyon fontos szerepet játszottak az akkori egyetemi tanárok. Ők azok, akik többször is jártak kint a francia mintaintézménynél, és ott próbáltak minél több ismertet szerezni, hogy ők hogyan működnek, mi alapján formálják a tevékenységüket, és azt átvenni. Hát igen, ez hol szorosabb, hol kevésbé szoros kapcsolat volt. Hát ugye itt Magyarországról a francia mintát azt úgy tartották egy kicsit furcsa átvenni, de megpróbálkoztak vele.
Próbálkoztak. Igen, itt követték a hagyományaikat, és próbáltak bevonni a francia, magát a francia nyelvet is a szakkollégiumoknak az életébe, vagy hát az Eötvös kollégiumnak az életébe. Én úgy olvastam, hogy ilyen kis franciásteket tartottak, ahol Franciaországból érkező mentorok, tanárok, vagy akár csak hallgatók is segítették az itthoni hallgatóknak az életét, ilyen esti beszélgetésekkel, ahol franciául tanultak, és kintről hozott tudást osztottak meg egymással, mikor már volt közös nyelvük, és közösen meg tudták érteni egymást.
Igen, és hát talán ami még kiemelendő, hogy az volt a francia és a magyar intézmény között a nagy különbség, hogy itt Magyarországon ki tudott alakulni a hallgató és a tanárok között egy ilyen mentor program, ami sokkal személyesebb tudott lenni, mint a francia esetben, ahol a tanár és a hallgató viszonya sokkal személytelenebb, feszesebb viszonyra volt korlátozva, és itthon pedig ez fel tudott oldódni, és sokkal hatékonyabb tudott így lenni ez a viszony.
Ez mennyivel barátságosabbnak hangzik, és mennyivel közvetlenebbnek?
Igen, igen. Úgy egyfajta, hát talán a partnerség az túlzás, de mindenképpen a felé hajlik, ami hát igen, szerintem is egy sokkal szimpatikusabb dolog, és sokkal inkább tud motiválni szerintem egy hallgatót, hogy hasonló pályára lépjen, mint akik őt tanítják.
Őt tanítják, igen.
Ennyit szeretnék, nem tudom, talán elmondani, hogy szomorúnak tartom, hogy ezt mélyebbről igazából nem nagyon lehet megismerni magát, ugye a szakkollégiumoknak a történelmét, mert nagyon kemény kutató munkát végeztetek ti is, ahhoz, hogy ennyit is megtudjunk.
Nagyon kevés kutatás van, és nagyon kevés helyről lehet informálódni erről. Szerintem ezt mind a hárman tapasztaltuk tegnap este.
Igen.
Hogy hiába kutattunk és kerestünk. Amit én a legjobbnak találtam, az az ELTE-nek a PPK történelmi és elméleti karának volt a kutatása, ami kifejezetten a szakkollégiumokról szólt, amiről ma is beszélünk, hogy mi a történelme jelentősége, és ilyen téziseket vetettek fel, és keresték a válaszokat rá, és ott is azt tudták konstatálni, hogy kevés van.
Igen, és hát amit mást olvastam, az pedig hasonló dolgot írt le, mint ez a kutatás, tehát valóban nincs egy mély, nagyon mély tudásunk sajnos ezekről az intézményekről. Hát ugye az ötvös kollégium, a szakkollégium, hát a modern szakkollégiumnak az egyik elődje, itt főleg ugye a tehetséggondozás az, ami megadta azt a hivatkozási pontot a mai szakkollégiumoknak, másik hivatkozási pont pedig ugye a népkollégiumok, amit például egyébként Móricz Zsigmond vagy Németh László is támogatott, hogy jöjjenek létre. Ez alapvetően ahogy a nevéből is adódik, ez a paraszti, illetve majd a munkás rétegnek az oktatását célozza meg, de ami a szakkollégiumok tekintetében igazán fontos, az majd a Györfi István kollégium. Hát itt most az 1930-as években járunk, és ez az a kollégium, aminek a tagjai már politikailag is aktív szereplők voltak, és nagyon sok mozgalomban részt vettek. Ugye ebből alakul majd ki később a NÉKOSZ, amiben egyébként a Rajk László is szerepet vállalt, és ami majd csak az egypártrendszer kialakulásával tűnik el, mivel hogy ezek a szervezetek túlságosan autonómok, és hát ugye önkormányzatiság elve alapján működtek, de túlságosan demokratikusak voltak a éppen kiépülő diktatúrának.
Utána pedig a 20. század második felére eléggé rákaptak az ízére, hogy ez mennyire jó is, és mennyire össze tudja szedni egy egyetemnek egy prémiét, és motivált, ambiciózus hallgatóit, míg 2-3 évente egy szakkollégium jött létre, későbbi időkben pedig már évente 2-3. Tudomásom szerint ma is már ilyen 130 működik aktívan Magyarországon.
Így van, nagyon sok. Hát ugye a modern szakkoriknak a között az első az a Rajk László szakkollégium volt 1970-ben, és aztán az egyedül létből szépen lassan kikerült a többi szakkollégiumnak a megalapításával, illetve emellett a 80-as években több nyata is szerveződött. Az első 1981-ben Szarvason volt.
És mi is ez a nyata?
Hát ez a nyári találkozó. Ugye, hát akkor még nagyon fontosnak tartották, hogy politikailag aktívak legyenek a szakkollégisták, tehát alapvetően a társadalmi felelősségvállalásnak ezt a szegmensét is képviselték. Tehát, ahogy beszéltünk róla, ugye itt ez a népkollégiumokhoz hasonló, de nyilván ugyanúgy a tehetséggondozás is fontos volt, ami ugye az Eötvös József kollégiumra hajaz. Ezeken a nyatákon jöttek össze az ország minden pontjából a szakkollégisták, és beszélték meg egyébként az aktuális politikai álláspontjaikat is, és a rendszerváltás van elég fontos szerepet játszottak. Kiváltképp például a 88-ban alakuló Fidesz, akik a Bibó István szakkollégiumból fejlődtek ki, tehát hogy akkor még ez nagyon fontos volt a politikai részvétel.
Sajnos ma már inkább ilyen tábor hangulattal.
Kis bulika.
Igen. Mindig van egy fő témája a tábornak, az egy hétnek, amíg eltelik ez az idő, és mindenki közösen van, de mai napig él a hagyomány, mint ahogy az Interkornak is él a hagyománya, amit havonta szoktak megrendezni Pesten, főként, vagy vidéki szakkollégiumokban. Én egy Interkóron vettem részt. Online tudtam sajnos csak becsatlakozni. Ott a különböző munkacsoportoknak hirdették meg éppen a pozícióját, a minőségbiztosítási csoportnak, minősítési, meg a kommunikációs csoportnak, hiszen így az Interkolon belül működnek különböző kis csoportok, amik felelnek az összes szakkollégiumnak így a jelenlétéért, hiszen az Interkol szokta minősíteni a szakkollégiumokat, ami a mai naphoz nem elhanyagolható, hiszen minősíteni kell az összeset. Ezt lehet 3 évre, 1 évre minősítetni, vagy tudnak felajánlani ilyen ígéretet is, hogy egyszer szakkollégiumok lesztek, de még nem éritek el a kritériumokat. Igen. És ez számomra nagyon mókás, de mégis tök jó, hogy ajánlnak fel ilyen lehetőséget, hogy jó úton vagytok, csak még éppen nem.
Hát igen, egyrészt ez egy jó biztatás lehet, hogy jó úton jár a szakkollégium, csak még hát van hova fejlődni, illetve ez a besorolási rendszer talán azt is mutatja, hogy valóban minősít, és visszajelzi azt, hogy a szakkollégiumnak a teljesítmény az milyen hatásfokon ég, úgyhogy igen, ezt így is fel lehet fogni. Hát ugye nem tudom, hogy elmondtuk-e, hogy az Interkol az a összakkollégiumi mozgalom, ezt fogja össze a Magyarországnak a szakkollégiumát, illetve egyébként a határon túli szakkollégiumokat is magában foglalja, és hát szépen lassan a tehetséggondozás az megmaradt a szakkollégiumnak, a szakkollégiumoknak a fő céljává. A politika az lassan kikopott, sőt, ugye a szakkollégiumok kartában meg is van határozva, hogy pártpolitikától mentesnek kell lenni a szakkollégiumoknak, és ugye emellett van benne az is, hogy de autonómoknak kell lenni, önkormányzatiság elve alapján kell, hogy működjenek, illetve attól függetlenül a társadalmi felelősségvállalás az ugyanúgy fontos, csak a pártpolitikát kell kihagyni a buliból. Azt is meg kell említeni, hogy a mi szakkollégiumunk is ebben a sodorban alakult ki, ugye 1991 áprilisában alakultunk meg, akkor még Eszterházi Főiskola szakkollégiuma néven, aztán később majd 2003-ban vettük fel a Kepes György szakkollégium nevet, azért mert az akkori bentlakó tagok úgy érezték, hogy azt, amit ők csinálnak, ez a, a interdisziplináris munka, ugye sok helyről voltak már akkor is, meg mindig is az egyetemen belül jövő hallgatók sok szakterületről, és úgy érezték, hogy Kepes György az, aki megfelel ennek a sokszínűségnek, és emiatt lett ez a szakkollégiumunknak a neve.
Igen. És a megalapuláshoz kapcsolódóan semmiképpen sem szabad elfelejteni Kovács Endre tanár úrnak a nevét. Ő volt, aki kiállt mellettünk, és támogatta ezt a mozgalmat az egyetemen, hogy itt is legyen egy úgymond nyuszi főben válogatott közösség, akik mindent megtesznek magukért, és a tanulmányaikért, és neki köszönhetjük, hogy mai napig is itt vagyunk. Nagyon sokat tett.
Hát és már kezdetek óta nagyon színes, változatos programokat igyekeztek egyébként a szakkollégisták itt Egerben megcsinálni. Ugye, ahogy néhány régi dokumentumot átfutottam, táncház, kreatív klub, illetve a reformiskoláknak a megismerése is ott volt a programok közül, úgyhogy kezdetektől fogva talán azt a szellemiséget képviseltük, ami aztán nagyon jól találkozott a Kepes György nevével.
Igen, nekem a teástek voltak a kedvenceim.
Igen, teaházak
amikor a, igen, teaház, amikor hetente vagy havonta, nem is tudom milyen időközönként, de legyültek a kollégiumnak a társalgójában, és aktuális problémákról és egyetemi fejleményekről beszélgettek, és ez hagyományá vált, több éven keresztül is folyt.
Így van, meg szakkollégiumi napot is többször is tartottak, aztán ez lassan elmaradozott, de például mi tavaly egy hasonlót próbáltunk csinálni, ugye a kiállítás megnyitójának a napján, úgyhogy azért igyekszünk az elődökhöz felnőni.
Vivi, beavatod a hallgatókat abba a kis érdekességbe, hogy mi újság a Global Cooking Night-tal, és milyen kötődése van a Kepesnek hozzá?
A Global Cooking Night-ról azt kell tudni, hogy a Kepes hozta be eredetileg a kollégiumba, és szervezte meg legelőször, hogy elérhesse a külföldi hallgatókat, akik ide jöttek az egyetemre tanulni, legyen az egy fél év vagy év keretében, viszont ezt később a HÖK felölelte. Mivel nekik nagyobb a hatókörük, ezért ők több külföldi hallgatót hát el tudtak érni, meg több hallgatót is igazából.
További érdekesség, amikor kutattuk a doksikat lent az irodában, a Kepeses irodában, akkor találtunk egy megállapodást az EGRI uszodával, hogy a Kepeses hallgatók ingyen mehettek az uszodába valami kölcsönös kapcsolat érdekében, hiszen nem találtuk meg, hogy az uszodának ez miért érte meg, de volt egy időszak, amikor a kepesesek ingyen jártak az uszodába a mozgásra való tekintettel, és ez tök érdekes, hogy ennyire szét voltunk szorva a városban, és mindenhol jelen voltunk, ahol szerettünk volna.
Igen, hát örülnék, hogyha az EGRI uszodának most is valamiért, valamilyen különös oknál fogva megérni, hogy kapjunk bérletet oda. Én szívesen mennék, de hát...
Lehet, erre rá kéne feküdni.
Kéne vinni a régi megállapodást, és így mutatni, hogy emlékeztek erre?
Ennek nincsen vége, véges ideje.
Igen.
Viszont én el tudnék képzelni, mondjuk a színházzal, vagy a Báb színházzal egy kedvezményes bérleti kapcsolatot, amit én nagyon szívesen kialakítanék, hogy többet kultúrálódjunk.
Igen.
Báb színház, az nagyon jó lenne.
Igen, az is nagyon érdekes, és nem csak gyerekeknek való. Csak...
Igen. Hú, remélem játszanák a Vitéz Lászlót.
Hú, az nagyon jó volt,
de
igen.
Szerettem a Vitéz Lászlót.
Igen, ezt lehet meg kéne próbálnunk. A főiskolán, és azóta már egyetemen is elég sok fele mozogott a Kepes, és elég sok helyen kipróbálhattuk magunkat, akár lakhatás szempontjából is. Alapjáraton amúgy a mostani B-épületben kezdtük a bent alvásunkat, bent lakásunkat az Esztellában, majd később laktunk az apartmanokban, az Almagyar Koliban, és most a Lányka Kollégiumban vagyunk bent. Szóval így is a várost is, és az egyetemet is körbejártuk.
Így van, hát hogyha jól tudom, akkor a legfőbb probléma többi épülettel, például B-épülettel, vagy az apartmanokkal is az volt a probléma, hogy nem volt egy közösségi tér, nem tudott a szakkoli hol összegyűlni, ami azt jelentette, hogy így a közgyűléseket igazából nem lehetett hol megtartani, ami egy alapvető
kötelezettségünk.
Így van, és hát nagyon fontos is a gördülékeny munka és a szakkor is élet mellett, hogy össze tudjunk gyűlni, és meg tudjuk beszélni, milyen programokra kell eljönni, milyen feladataink vannak, úgyhogy ez valóban egy hiányosság lehetett akkor.
Hát köszönjük, hogy megint hallgattatok minket. A következő részben majd találkozunk. Köszönjük Biborka meg Ádám, hogy megint ilyen nagyon jó vendégeink. Vagyis hát Ádámnak igazából, és Biborkának egy ilyen nagyon szuper host. Ó, oh, yeah. Köszi nektek is. Köszi Ádám, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Örültünk, hogy te is megjelentél. Sok puszi nektek.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem